eképpen szólt. Azt tanácslom, Asher. Vigyázz lámpásodra, nehogy egy csöpp forró olaj ráhújjon belőle véletlenül, és a fájdalom fölébressze. Mert ha fölébred, egyenes szívemmel alaposan megpofozom, annyi biztos. Alvót megpofozni nem szabad. Nem tudom, hol áll ez a törvény, de hát ezt nem lehet megtenni. Ha ellenben fölébred, abban a pillanatban úgy vágom szájom, hogy egész hétre földagad a képe, mintha gombóc volna a szájában. Úgy igaz, amint Gáda nevem. Mert elfut a düh, és rosszul leszek, ha csak látom is. És a ruháját látom, amely alatt alszik, és amit szemtelenül kicsalt az atyától. Nem vagyok gyáva, de nem tudom, mi for szívem sötétjében, és mi forog beleimben. Itt állunk, testvérek, és ott fekszik a csirkefogó, a betyár, a piperkőc, a tejfölös szájú, a zöldfülű, a szemforgató, és övé a ruha. Talán még meg is hajolunk előtte. Nem tudok szabadulni ettől a szótól, meghajolni, mintha valami ördögfajzat suttogná makacsul a fülembe. Ezért viszket a tenyerem, hogy megpofozzam. Ez volna a helyes, és gyomrom iszonyata is megnyugodna. Az egyenes Gád kijelentései sokkal mélyebbet fejeztek ki, ha még oly szükségét érezte is az érzelmi sűrítésnek és szóbeli összefogásnak, mint amit Asher érinteni igyekezett, mert ennek csak az volt a célja, hogy a legegyszerűbbnek és a legmagától értetődőbbnek olcsó kifejezést adjon, és ezáltal népszerű legyen és forró egységet szíthasson. Gádnak keményebbek voltak a szándékai. Annak a megsejtetésére törekedett, ami az egyszerű bosszúság és irigység leple alatt mindnyájukat nyugtalanította és kínoszta, sötét emlékek, szorongások, fenyegetések, kísérteties vonatkozások megnevezésére, melyekben olyan fogalmak, mint elsőszülöttség, megtévesztés, összetévesztés, világuralom, testvérek szolgasága tolongtak, s melyekből visszataszítón született meg, mint múlt vagy jövő, mint rege vagy jövendőlés, nem lehetett világosan fölismerni éppen ez a szó, meghajolni. Meg fognak hajolni előtted. A többiekre Gád szavai erős és borzongató hatást tettek. Kiváltképp a hosszú, kissé hajlott nyakú Naftálinak, aki már rég egyik lábáról a másikra topogott, borzongtak végig minden ízén, és végsőkig erősítették benne a fölszökkenés és tovafutás vágyát. Követ ösztöne, jelentő és hirdető vágya kezdettől fogva viharosan föl volt kavarva, és ikrájában rángott, hogy szinte ficánkolt miatta. A térnek és a tér elválasztó szerepének uralkodó jelentősége volt Naftáli képzeletvilágában. Úgy tekintette, mint leghívebb ellenségét, tulajdon személyét pedig, mint hivatott eszközt legyőzésére, azaz megszüntetésére a tér okozta különbségeknek az emberek tudásában. Ha maga vidékén történt valami, gondolatban nyomban összekapcsolta azt egy távoli vidékkel, ahol még mit sem tudtak a dologról. Elviselhetetlenül gyanútlan életüresség állapotának érezte, amelyet meg kellett gyógyítani a lába iramodásával és nyelve pergetésével, hogy onnan viszont egy szégyenteljes módon emitt még ismeretlen hírt hozzon, és így kiegyenlítse az emberek tudását. Ebben az esetben a távoli testvérek tartózkodó helye volt az, amelyet gondolatai, az övéi legelőször, sietve vonatkozásba hoztak a jelen eseménnyel. Azok még mit sem tudtak a tűrhetetlen térhatás folytán, s a lehető leggyorsabban meg kellett mindent tudniuk. Lélekben már szaladt is, Naftáli. Héha, héha, testvérek, fiúk, barátok! Locsogta halk sebesszóval. Itt állunk, és nézzük, mi történt, mert a helyszínén vagyunk. De ugyanebben az órában, Séken völgyében ott ülnek a vörös szeműek a tűz körül, és erről-arról beszélnek, csak arról nem, hogy Jákob magasra emelte József fejét az ő szégyenükre, mert erről sejtelmük sincs. S ha még oly harsányan kiállt is égre a szégyen, Az övék és a miénk nem hallják. De hát járja-e, hogy mi élvezzük az előnyt, és így szóljunk. Távol vannak, tehát ostobák, mert a távolság ostobaság, és ebben vége. Nem, hanem meg kell vinni a hírt nékik is, hogy ott is épp úgy legyen, mint itt, és ne éljenek úgy, mintha nem is volna. Küldjetek el engem, útra akarok kelni és átadni a hírt, hogy sötétségüket megvilágosítsam, és hangosan fölsikoltsanak, nektek pedig visszatérve jelenteni fogom, miként sikoltottak. Helyeselték szándékát, a vörös szeműeknek meg kellett tudni a hírt. Őket jóformán még inkább érdekelhette, mint négyüket. Naftálit bízták meg az úttal. Az atyának pedig majd azt mondják, sürgős üzleti ügyben kellett a gyorslábúnak útra kelnie. Naftáli alig aludt türelmetlenségében, és már pitymalatkor fölnyergelte Szamarát, amikor József fölébredt a világszép ruha alatt, már messze járt a testvér, és a tudás közeledett a távoliakhoz. 9 napra rá valamennyien megjöttek, a követtel együtt éppen teli hold idején. Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Izsakhár és Zebulon, és sötéten kutatva nézdegéltek körül. Simeon és Lévi, akiket ikreknek neveztek, jól lehet 1 év korkülönbség volt köztük, Naftáli híradása szerint bikaként bömböltek a hír hallatára. Ruben borzongása. Józsefnek volt annyi esze és jó érzéke, hogy nem lépett elébük nyomban és rögtön a ruhában, noha roppant nagy kedve lett volna hozzá. Valami halk kétel, hogy talán mégsem szeretik őt annyira jobban önmaguknál, hogy fölemeltetésének megpillantásakor a tiszta örömön kívül mást ne érezzenek, késztette őt arra, hogy egyelőre hagyja még a fájtlacs köznapi ingében üdvözölje a testvéreket. Üdvözlet, kedves Lea testvérek, ti erős férfiak, mondotta. Isten hozott az atyánál. Legalább néhányatokat hadd csókoljalak meg. S körüljárt közöttük, s 3-4-et vállon csókolt, jól lehet azok cövek mereven álltak, és nem érintették őt. Csak Reuben, ez időben 29 éves, nagy nehéz férfi, hatalmas lábán körülcsavart bőrszíjakkal, báránybőr kötényben, borotvált, húsos, izmos, kivörösödött, mogorva, nyomott profilú ábrázattal, melyen zavart méltóságos kifejezés ült, s alacsony homlokát fürtösen alácsüngő fekete haj sötétítette. Csak ő emelte föl nehézkes kezét, egyébként egyetlen arcvonását sem mozdítva, amikor József ajkának érintését vállán érezte, és könnyedén s útszolván titokban végig simította egyszer testvére fejét. A Rubennél 3 évvel fiatalabb Jehuda, aki éppen olyan termetes volt, de némileg hajlott hátú, és kinek orcimpái is ajka körül fájdalmas vonás húzódott, köpenyben állt ott, s az alá rejtette kezét. Szűk sapkát viselt, mely alól sörényes dúsan budjant elő haja, épp oly vörösbarnán, mint a tömött kecskeszakál, s a vörös, duzzadt ajkak fölött keskenyen lefelé konyuló bajusz. Ezek az ajkak érzékiségről tanúskodtak, ám a finomvágású, ívesen és mégis laposan fölébük hajló orr kíváncsian szimatoló szellemiséget fejezett ki, s nehéz héjú, tükrösen dülledő, nagy szarvas szemében melankólia bujkált. Júda ekkoriban, mint többen is testvérei és féltestvérei közül már házas ember volt. Így Ruben egy környékbeli lányt vett el, és Ábrahám istenének több gyermeket nemzett vele, a Kánok fiút például, és a Pallu fiút, akit Jákob néha nap térdén lovagoltatott. Simeon egy Buna nevű Sékemből zsákmányként elragadott polgárleányt tett magáévá, Lévi egy Jáhú hívő lányt szerzett meg, akit Héber unokájának tartottak, Naftáli egy ifjú asszonyt, akinek eredetét Jákob némi mesterkedéssel Nákhortól, a káldéai testvérétől származtatta, és Dán egyszerűen egy moabita nőt. Csupa vallásilag kifogástalan házasság keresztül vihetetlen lett volna, és ami Judát illeti, az atya még örülhetett, hogy testiekben házassága által egyáltalában némi megállapodáshoz és megnyugváshoz jutott, mert nemi élete ifjúkorától kezdve zavaros és fájdalmas bélyeget viselt. Elégedetlenül feszült viszonyban állt Astarottal szenvedett kormácsa alatt, amely egyre hajszolta és meghódolt előtte annélkül, hogy szerette volna, ami hasadást okozott lelkében és egyenetlenséget önmagában. A cédákkal és isztár kénőkkel való érintkezés közel vitte a Bál szférához, s borzalmaihoz és bolondságaihoz, a szégyentelen Kánaán szférájához, és senkit, Jákobot, az atyát sem búsította ez jobban, mint magát, Jehudát, aki nem csupán jámbor volt, és istenértő tisztaságra törekedett, és Seolt minden bolondságával és titkával együtt, melyekkel a népek bemocskolták magukat, mélységesen megvetette, hanem azt hitte, oka van különös kép is tartani magára, mert miután Rúben megbotlott, és a sékemi zavargások óta az úgynevezett ikreket ugyancsak átkozottnak tekintették, nem volt lehetetlen, hogy Júda, a negyedik fiú kerül sorra, mint áldáshordozó és ígéret gyermek. Noha a testvérek közt erről nem lehetett beszélni, hanem minden igény csak a Rákel fia ellen érzett közös gyűlöletben nyilvánulhatott meg. Egyik pásztora, név szerint Kíra, Adullám falucskából, megismertette egy Suach nevű kánoáni férfiúval, akinek lánya megtetszett neki, és Jákob beleegyezésével ezt el is vette. A fiakat, akiket asszonya szült, egyelőre kettőt Isten ismeretére tanította. Azok azonban anyjukra ütöttek, amint Izmael is Hágárra ütött, és nem az atyára. Júda legalább így látta, és bajthozóknak, Kánaán fiaknak, Bál porontyoknak, Seol kölyköknek, Molok hülyéknek nevezte őket. Noha bánatát tán nem csak Suach lánya okozta, aki különben már harmadik fiat ígért, és Júda aggódott, vajon micsoda fajzat lesz ez. Júda szemében tehát mélabú volt, de ez sem indította a jó lelkűségre és arra, hogy titkon végig simítsa József haját, mint Rúben, hanem így szólt. Hogyan lépsz elibénk, írnok? Tusfoltos, hétköznapi ingben szokás az idősebbek elé lépni üdvözletre, akik sokáig távol voltak, és hazatérnek. Olyan kevéssé fontos neked, hogy tessél nekünk, holott különben nincs nagyobb gondod, mint hogy az emberek rád mosolyogjanak. Mondják, vannak a ládában ruhadarabjaid, oly szépek, hogy hunyorogni kell láttukra, és fejedelem fiához méltóak. Miért sértsz meg bennünket azzal, hogy sajnálod felölteni fogadásunkra? Simeon és Lévi forró tekintetű, hegedéses arcú ifjak, kiknek olajos mellét tetoválás borította, buzogányszerű fütykösükre támaszkodva kurta, bömbölő nevetésbe törtek ki. Mióta sétálnak az igézők fátyol nélkül, simított az egyik. És mióta arcfátyol nélkül a templomi szajhák, folytatta a strófát a másik, és nem törődött vele, hogy Júda megrázkódott. Képes ruhámat gondolod, kérdezte József. Naftali testvérünk beszélt már róla útközben, milyen kegyelemben részesített Jákob. Bocsássatok meg nagy jóságtokban, mondotta, és kedvesen keresztbefont karral megalázkodott előttük. Nehéz dolog eltalálni a helyeset cselekedeteinkben, és az ember bűnbe esik, akárhogy is tesz. Ostoba módon ezt gondoltam, mit pöffeszkedjem uraim előtt. Nem, dísz nélkül akarok megjelenni előttük, hogy meg ne bosszankodjanak nyegleségemen, hanem szeressenek. S lám, ostobán tettem. Föl kellett volna magam ékesíteni üdvözléstekre, értem. De higgyétek el, az esti lakománál, ha már ti is megtisztálkodtatok és fölvettétek ünnepi ruháitokat, a ketonetben fogok Jákob jobbján ülni, és meglátjátok atyám fiát dicsőségében. Helyes volt a szó? A vad ikrek ismét bömbölve fölnevettek. A többiek dühötten fürkésztek szemében, hogy együgyűséget és szemtelenséget meg tudjanak különböztetni szavaiban, ami vajmi nehéz volt. Aranyos szó, mondta Zebulon a legifjabb, aki föníciaihoz szeretett volna hasonlítani, nyírott körszakállával, rövid fürtükkel borított fejével, tarkamintás kabátjában, mely csak fél vállát vette, s a másikon karja alá bújva szabadon hagyta ingét, mert a tengeren járt az esze, a kikötőkön, s nem szerette a pásztorságot. Ennivaló szó! Olyan, mint a finom búzadarából színmézzel készült áldozati zsemje. Kavajan mondom. Tudod, hogy kedvem volna visszanyomni a torkodba, hogy megfúj rajta. Erigy, Zebulon, micsoda durva tréfa, felelte József lesütve szemét, és riadta mosolygott maga elé. Szurkos gályaraboktól tanultad Aszkalunában és Gázában. Szurkos gályarabnak nevezte Zebulon testvéremet, kiáltotta 21-esztendős, hosszú és nehéz tagú Izsakhár, akit erős csontú szamárnak hívtak. Rúben, te hallottad ezt, és szájon kell vágnod érte, ha nem kézzel, ahogy szeretném, legalább dorgáló szavakkal, hogy megemlékezzen róla. Nem beszélsz fontosan, Izsakhár, felelte Rúben magas és lágy hangon, ahogy hatalmas testalkatú férfiak gyakran szoktak beszélni, és elfordította fejét. Nem nevezte annak, hanem azt kérdezte, tőlük tanulta-e ezeket a tréfákat. Így is elég szemtelen volt. Úgy értettem, hogy Zebulon egy áldozati zsemlével meg szeretne folytani, szól most József, ami épp oly bűnös, mint rendkívül barátságtalan lett volna. De ha nem ezt mondotta, és nem így értette, akkor persze én sem akartam őt ingerelni. Világért sem. Na, akkor menjünk ki erre ki arra, határozott Rúben, hogy együttlétünk ne okozzon további marakodásokat és félreértéseket. Szétváltak a 10 és az 1. Rúben azonban utána ment a magányosnak, és nevén szólította. Magasan állt előtte, körülcsavart oszloplábán, négy szem közt, és József udvarias figyelemmel pillantott az izmos arcba, melyen az erő és esendőség tudata zavart méltóságban nyilvánult. Rúben gyulladhéjú szemét egészen közelről látta. Tekintete tűnődve veszett el arcában, vagy inkább megtorpant előtte, önmagába fordulva, s közben a hatalmas jobb kéz könnyedén markolázta a testvér vállát, mint ahogy szokása volt, ha valakivel beszélt. Nálad van a ruha, fiú? Kérdezte ajka közt száját, jóformán ki sem nyitva. Igen, uram, Rúben, nálam van, felelte József. Izrael ajándékozta nekem, mivel megvidított a győzelme a játékban. Kiütötte köveidet? Kérdezte Rúben. Pedig te fürgén és eszesen játszol, mert szellemet gyakorlotta mindenféle agymunka következtében Eliézer keze alatt. És ez a játékban is csak hasznodra lehet. És gyakran megver az atya? Egyszer másszor, mondta József, és kivillantotta fogait. Amikor te akarod? Nem csak rajtam múlik, válaszolta a fiú kitérőn. Igen, így van ez, gondolta magában Rúben, és tekintete még mélyebben önmagába fordult, mint az előbb. Ez az áldás hordók csalfasága, és a mód, ahogyan csalnak, véka alá kell rejteni ők világosságukat, hogy ne kárukra világítson, másoknak meg minél világosabban kell hazudniok, hogy megállhassák a sarat. Ránézett féltestvérére. A Rákel gyermek, gondolta. Milyen kellemes külsejű. Joggal mosolyognak rá az emberek. Éppen kellő nagyságra nőtt, s kedves és szép szemét titkos gúnnyal emeli rám, ha nem csalódom, amint itt állok előtte, mint valami torony, behemótul és idomtalanul, ezzel az esetlen testtel, amelynek erei mindenütt szinte szétpattannak az erőtől, úgyhogy bikaként feledkeztem vétekbe Bilhával, és még csak arra se ügyeltem, hogy meg ne lásson valaki. Erre ez ment és elárult Izraelnek ártatlan ravaszt lelkével, és én a hamuba buktam. Mert okos ő, mint a kígyók, és szelíd, mint a galambok. Ilyennek kellene lenni. Ártatlanságában ravasz, és ravasságában ártatlan. Úgyhogy az ártatlanság veszedelmes és szent ravasság, ez az áldásnak csalhatatlan jele, és ezzel hiába való volna szembeszállni, még ha akarnánk is, holott nem akarunk, mert vele van Isten. Egyetlen legyintéssel örökre elintézhetném. Erőmből, mely elvette Bilha erejét, telnék erre is. És első szülöttségem tolvaja megérezné férfi módra, mint ahogy Bilha megérezte asszony módon. De mi hasznom lenne belőle? Ábel leütve heverne, én pedig az lennék, aki nem akarok lenni, Káin, akit nem is értek. Hogyan tehet valaki meggyőződése ellenére Káinként, hogy látó szemmel leüsse a kellemest, mert maga kellemetlen? Én nem fogok meggyőződésem ellen tenni, igazságos és méltányos akarok lenni, lelkemnek üdvösebb így. Nem fogok engedni neki. Reuben vagyok ereim tele erővel, Lea elsőszülöttje, Jákob legidősebb fia, a 12-nek feje. Nem fogok elbűvölt pofát vágni, és nem alázom meg magam bája előtt. Már azt is pipogyán és helytelenül tettem, hogy az előbb végig simítottam haját. Ezentúl nem emelem rá kezem sem így, sem úgy. Toronyként állok előtte, idomtalanul, nem bánom, de méltósággal. Arcizmait feszesre húzva kérdezte. Elkonyeráltad tőle a ruhát? Nemrégiben nekem ígérte, felelte József, és amikor figyelmeztettem, kivette a ládából és szólt, tartsd meg, tartsd meg. Úgy. Figyelmeztetted, és elkoldultad tőle. Akarata ellenére adta neked. Te csábítottad rá. Tudod, hogy Isten ellen van visszaélni a hatalommal, amellyel egyik ember a másikra hatni tud, hogy az beleegyezzék a jogtalanságba, és azt tegye, amit meg kell bánnia? Milyen hatalmam van nekem Jákob fölött? Kérdezve is hazudsz, Rákel hatalmával hatsz rá. Akkor hát nem loptam a hatalmat, de meg se szolgáltad. Így szól az Úr, adok, akinek adok. Milyen szemtelen vagy, mondta Ruben busára vont szemöldökkel, és vállánál fogva lassan rángatta a fiút erre-arra.